Miért érdemes ma egyetemre menni, tanulni, mit érdemes tanulni, mi a haszna a bölcsészettudománynak? Ilyesféle kérdések izgattak akkor, amikor megláttam, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen most pénteken a féle pályaválasztó fesztivál lesz, úgyhogy ezért beszélgetünk most először Báli Bernadettel, főszervezővel, az ELTE Egyetemi Szolgáltatóközpontjától. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
No, majd egy kicsit az én konkrét kérdéseimre is rátérünk, de mi lesz az ELTE Festen?
Az ELTE Fest több mint 60 programunk lesz egyébként. Ugye reggel 7.30-tól kezdődik a regisztráció, a programok pedig 9-től este 8-ig folyamatosan várják az érdeklődőket. Lesz 4 fő előadásunk. Itt neves professzoraink, többek között Frey Zsolt, Széchenyi Díjas, asztrofizikus fog előadást tartani a gravitációs hullámokról. Ez ugye azért is érdekes, hiszen múlt héten a fizikai Nobel-díjat ez a kutatás nyerte el, és ebben magyar tudósok is részt vettek professzor úr vezetésével. De előadást fog tartani volt rektorunk Mezei Barna, professzor úr jogtörténész, Marko Alexandra nyelvész és Pál Gábor, illetve Szakács Dávid biokémikusok. Ezek a fő előadásaink, ezeket a Gólyavárban fogjuk megtartani. A Múzeum körút 4 szám alatt a Bölcsészettudományi Kar kampuszán. Emellett minden karunk szintén bemutatkozik, 10 órától kezdődnek az ő előadásaik. Itt egy nagyon sokrétű, nagyon színes programokkal, főként ismeretterjesztő jellegű, a tudományt népszerűsítő előadásokkal, illetve nyilván gyakorlati tudnivalókkal is készülünk, milyen jelentkezőket várunk, kinek érdemes különböző képzéseinkre jelentkezni a felvételivel kapcsolatban, illetve nyilván az emelt szintű érettségivel kapcsolatban is hallhatnak majd tájékoztatást.
Miért van szükség erre? Az elég népszerű egyetem, nem hiszem, hogy gondjuk lenne a jelentkezőkkel. Miért gondolják mégis, hogy a középiskolásokhoz, meg gondolom elsősorban hozzájuk fordulnak, kell fordulniuk?
Így van, nyilván az első számú célcsoport azok a 11-12. Osztályos középiskolások, és hát örömmel hallom, amit mond, igen, nyilván első helyeken szoktunk szerepelni a különböző képzéseinkkel a jelentkezők tekintetében, mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy az ELTE megmutassa magát évente egyszer így összességében, hogy milyen sokszínű, sokrétű képzéseket tud nyújtani, és így a célunk az elsősorban természetesen az, hogy a legjobb középiskolásokat megnyerjük magunknak, és úgy gondoljuk, hogy ezekkel a programokkal talán ez sikerülhet. Hangsúlyos nálunk ugye az interdisziplinaritás, így egy adott időben meg tudják nézni azt, hogy melyik szak az, ami esetleg hozzájuk a legközelebb áll, de az átjárhatóságot is meg akarjuk mutatni, hogy nem kell egy tudományágba úgymond beszűkülni, hanem tényleg a szabad kreditek miatt más karokon is akár felvehetnek különböző kurzusokat.
Az a helyzet, hogy tettem egy ígéretet ma valamikor 9 óra után egy kicsivel az akkori témánkban beszélgető társaimnak arról, hogy majd megkérdezem önöktől, hogy vannak-e az ELTE-n is szenior képzések olyan nyugdíjasoknak, akik szeretnék magukat tovább képezni, mert hogy azt mondták egyébként a beszélgető társaim, hogy a nyugat-európai egyetemek nagy többségén már vannak ilyen képzések, de nem csak fiatalokat képeznek, hanem régebb óta fiatalokat is. Szóval az ELTE-n van ilyen?
Van ilyen, egyébként mi az ELTE Festre is nagyon szívesen várjuk akár az idősebb korosztályt is, teljesen nyitott ez a rendezvény, úgyhogy bátran jöhetnek erre is, de egyébként az ELTE PPK szervezésében, elnézést kérek, az ELTE PPK szervezésében minden hónapban sor kerül egy előadásra, itt érdemes az ELTE honlapját figyelni, szintén neves előadók, legutóbb új rektorunk, Borki László tartott régészeti témában egy előadást. Ez minden hónapban megrendezésre kerül, és állandó teltházzal megy egyébként ez az előadás sorozat.
Maradjon még velünk, ha már mondta a nevét, akkor most megszólítom Frey Zsoltot. Jó napot kívánok!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Ön ugye asztrofizikus, az ELTE TTK fizikai intézet igazgatója és az atomfizikai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, és hozzájárult a Nobel-díjhoz. Elmondaná, ha már alkalmunk van erre, hogy beszélgessünk, hogy pontosan mivel járult hozzá ez az önvezette magyar kutatócsoport?
Hát igazából én azt gondolom, hogy nem számottevő a mi hozzájárulásunk, ezt így nem lehet fogalmazni. Van egy olyan hatalmas kísérlet, amiben körülbelül 1000 ember dolgozik, legalább 50 olyan kutatócsoport, mint amelyet én vezetek itt az ELTE-n, és ezek közös munkája eredményeképpen sikerült gravitációs hullámokat észlelnünk 2 évvel ezelőtt, 2015. szeptemberében. A Nobel-díjat azt nem kutatócsoportoknak és nagy együttműködéseknek szokták adni, az maximum 3 részre osztható, és most 3 olyan amerikai fizikus kapta ezt a Nobel-díjat, aki a 70-es, 80-as években lefektette az ENSZI alapjait annak a kísérletnek, amin most nagyon sokan dolgoztunk, és ami sikerrel járt. De a Nobel-díjas eredmény az az alapvető ötlet, ami most sikerre vezetett, amivel ők gondolták már a 70-es, 80-as években, hogy egyszer majd talán kimutathatók a gravitációs hullámok. Mi egy ilyen nagy nemzetközi együttműködés, egy 1 milliárd dolláros nemzetközi együttműködés, egy kis láncszemei, fogaskerekei voltunk, építettünk a műszerhez egy nagyon pici darabot, méréseket végeztünk, adatkiértékelésbe, a cikkek írásában részt vettünk, tehát egy nagy tudományos kollaborációnak voltunk a láncszemei.
Na jó, de hát tudja, hogy egy patkószeg miatt is elveszett egy csata, úgyhogy fontos részei voltak nyilván önök is ennek a műszaki együttműködésnek.
Hát én ezt nem tudom megítélni, de azt szoktam mondani, hogy körülbelül egy század részt szoktunk hozzátenni mi magyarok összesen ehhez a kísérlethez, mert körülbelül a megjelenő cikkeken a 10 magyar társszerző van az 1000-ből.
No, akkor nézzük meg, hogy azok a fiatalok, akik önöket választják, akik az ELTE természettudományi karára mennek, azok azzal szembesülhetnek, hogy részt tudnak venni ilyen kutatásokban, hogyha kellően jól tanulnak, kellően beilleszkednek és figyelnek a saját képzésükre?
Teljes mértékben, sőt, vannak itt a környező irodákban olyan mesterszakos hallgatók, tehát őket még ugye nem doktoranduszok, hanem igazi egyetemi hallgatónak tekintem, akik velem együtt Amerikában jártak ennek a kísérletnek az összeszerelésén, illetve a konferenciáin és a megbeszélésein. Tehát nem csak be tudnak kapcsolódni TDK munka vagy diplomunka keretében ebbe a kutatásba, hanem eljutnak Amerikába a világ vezető műszereihez is.
Most pénteken milyen témáról tart majd előadást, erről?
Hát mivel ez a legérdekesebb téma mostanában, természetesen erről, de mivel erre 30-40 percem lesz, nyilvánvalóan bevezető jelleggel és inkább az érdeklődést felkeltve, annál is inkább, mert ahogy az előbb fogalmazott kollégának feltett kérdésében, én ezzel nem teljesen értek egyet, hogy nekünk nincsen problémánk a hallgatók felvételével. Én azt gondolom, hogy általában a természettudományok után az érdeklődés az mostanában kisebb, és én azt fogom próbálni megértetni a középiskolás hallgatókkal, hogy ez még mindig egy jövedelmező üzletág, amellett, hogy rendkívül érdekes, és az emberiség ösztudása szempontjából talán a legalkotóbb munka, tehát érdemes a természettudományos kutatást vagy fejlesztést választani hivatásul, illetve hát azt is megpróbálom megmutatni, hogy ezt nálunk Magyarországon, illetve az ELTE-n is lehet világszínvonalon csinálni. El fogom mondani, hogy olyan doktorandusz hallgató, aki például az én doktoranduszom volt itt Magyarországon, az olyan értékes PhD-t kapott a kezébe, hogy az első posztdoktori állását azt a Harvard Egyetemen kapta, egy másik kollégám New Yorkban a Columbia Egyetemen kapta. Tehát igazán érdekes, vagy érdemes belénk vetni a bizalmunkat.
Maradjon még velünk, és akkor nézzük meg az ELTE másik lábát. Itt van velünk Dezső Tamás asszirológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Ugyanúgy az ELTE BTK, a Szirológia és Hebraisztikai Tanszékének egyetemi docense, korábbi dékán. Miért érdemes, hogy a természettudományról most beszéltünk az imént Frey Zsolttal, miért érdemes a BTK-ra, a bölcsészettudományra menni? Ugye a középkorban nagy dolog volt otthon lenni a humán tudományokban. Ma talán divatosak ezek a pályák, de ott van egy kérdőjel mellette, hogy majd meg lehet élni belőle. Kik mennek és kik menjenek bölcsészpályára? Ön mit gondol?
Én azt szoktam mondani, hogy azok jöjjenek hozzánk az ELTE-re, és azon belül is az ELTE bölcsészkarra, akik nyomot akarnak hagyni maguk után az életben. Akik úgy érzik, hogy mondani valójuk van embertársaiknak, akik úgy érzik, hogy készek arra, hogy vezessenek különböző csoportokat, hogy tanítsák az embereket. Ugye az ELTE bölcsészkarnak, és együtt az ELTE-nek van egy 382 éves története, amely, hogyha végignézzük ennek a fordulóit, akkor egybefort Magyarország újkor és jelenkori történetével, attól elválasztani nélkül megérteni nem is nagyon lehet. Ugye a törökök elleni harctól kezdve, ja, a reformkorban Vörös Marti, Madács katona, mind nálunk tanultak. Tehát egy egész más dolog az ELTE bölcsészkaron tanulni. Amúgy pedig, hogyha általában beszélek a bölcsészettudományról, én még mindig úgy érzem, és mindig úgy látom statisztikákat is ismerve, hogy a bölcsészdiploma az egy nagyon jó konvertálható diploma. Sok mindent lehet vele csinálni. Nem feltétlenül viszek abban, hogyha valaki nem bölcsészeten helyezkedik el, akkor azt pályahagyónak nevezik. Van zárva. A mai világban nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, ugye sokkal szortabb az, hogy ki mire jut egy diplomával. Nálunk az ELTE bölcsészkaron ugye iszonyú nagy a kínálat, 59 szakirányunk van BS szinten, 70 körül van a mesterképzések száma, 72 doktori programunk van, tanítunk 67 nyelvet. Ugye nagyon nyitott a világra az ELTE bölcsészkar, mi visszük ki magyar kultúrát a világba, és a magyar és a világ kultúrát nyolzzuk be ezeken a szakokon keresztül. Sokkal többről van szó, mint egy egyszerű iskoláról. Én mindig azt mondom diákoknak is, hallgatóknak, sőt még a nyílt napokon is ezt mondtam régen, hogy mi a Humboldti Egyetem szellemében dolgozunk. Ugye Humboldt azt mondta 178 évvel ezelőtt, hogy az egyetem abban különbözik az iskolát, hogy az iskola lezárt tudást ad. Az egyetem pedig soha meg nem oldott tudományos problémák folyamatát tárja eléjük. Ugye az egyetemen az oktató nem a diákért van, és a diák sem az oktatóért van, mind a ketten a tudományért vannak. Ugye egy tudományegyetem ezt kell a filozófia középpontjába állítani. Amúgy pedig a szakjainknak a sokszínűsége és a patinája az jól mutatja, hogy mire vitték a mi elődeink, akik az ELTE bölcsészkaron tanultak az életben.
Igen.
Ugye nyugatosok közül meg tudom mondani, hogy ki az, aki nem tanult nálunk. Mondjuk Adi nem tanult nálunk, a többiek szinte mind nálunk tanultak.
Igen, ez így van, de ön például asszirológus, aki elmegy asszirológiát tanulni, azért ez egy eléggé behatárolt terület, nem? Tehát hogy lesz majd az egész társadalom irány nyitott, mondjuk, aki egy ilyen egészen speciális területet szeretne tanulni? Vagy nem csak asszirológiát tanulnak, hanem ennél többet? Szemléletet?
Hát igen, ezt mondtam, hogy nálunk hallgatónak lenni, az nyilván más jelent, mint sok más helyen. Az asszirológia az ókori közel-kelettel foglalkozó tudományák, hogy ami miatt most egész más lett az akusztikának, ha valaki kimondja, hogy asszirológus, hogy nekünk az ELTE bölcsészkarnak van egy ásatási iraki Kurdisztánban, most értünk vissza múlt pénteken, két oktató velem együtt és öt diák, ugye megéltük a kurdoknak a függetlenségi népszavazását, de szerepet játszunk UNESCO programban, ugyanez az expedíció, hogy az iszlám állam vernék rombolása a közös kultúra és örökségünket pusztította annak a rekonstrukciójában. Tehát ugye egy ilyen exotikusnak tűnő tudomány is hirtelen, váratlan módon, sajnos drámai módon az érdeklődés középpontjába kerülhet. Mert bizony a mi feladatunk lesz az, hogy segítsünk magyar kontribúcióként, ami kollégáink velem együtt fogunk segíteni abban, hogy a UNESCO keretek között hogyan, milyen módon fogja helyreállítani hát a világ műveltebb része azokat a műemlékeket, amelyeket az iszlám állam elpusztított. Ezen a téren például nekem elég sok a közszereplésem. Hát most egy olyan aspektusát mutattam az asszirológiának, hanem nem csak az akadémiai tudományosságot, hanem ennek az egész társadalomra gyakorolt hatását is mutatja.
Igen, nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondta. Még Báli Bernadetthez fordulok, hogy amikor bemennek önökhöz majd a fiatalok pénteken, akkor mit tudnak nekik mondani, hogy az alapképzésen érdemes részt venni elsősorban, vagy előre már gondolkodjanak, hogy majd milyen mesterképzést szeretnének erre az alapképzésre ráépíteni. Mi lesz a tanácsuk nekik?
Hát én egyébként nyilván azt mondom, hogy a felkészültség, ahogy már az egyetemre belépünk, azért az egy alapnak kell lennie. Épp ezért mondtam, hogy nem csak a végzős diákokat várjuk, hanem már akár a 11-es diákokat, de a felgyorsult világban jobb azért, hogyha minél előbb körvonalazódik náluk is, hogy milyen irányba szeretnének menni. Én azt gondolom egyébként, hogy az alapképzés után mindenképpen érdemes a hallgatóknak egy mesterképzésre tovább menni. Nyilván ennek azért vannak tanulmányi keretei, hozzánk a legjobb alapképzésen legjobb eredményt elért hallgatók tudnak tovább menni mesterképzésre, de végig kell gondolniuk szerintem már akár 18 évesen is, hogy az előttük álló 4-5 év az hogy fog eltelni, úgyhogy szerintem a tudatosság az egy nagyon fontos kritérium, ezt szerintem mindenképpen hangsúlyozni fogjuk számukra.
Igen, de ugye szakmát kellene választani mondjuk 17-18 évesen, és ez valószínűleg nem megy. Én a lányomnak, amikor nemrég érettségizett, akkor azt a tanácsot tudtam adni, hogy azt tanul, az oda menjen, amit nagyon szívesen tanulna. Önök milyen tanácsot tudnak adni nekik?
Hát én nem vagyok szakember ugyan, de nyilván ez is egy nagyon jó tanács, mert az ember abban tud kiteljesedni talán, amit azért szeret és érdekli. Tehát azért természetesen olyan szakot nem érdemes talán választani, ami teljesen távol áll az embertől. De vannak olyan szakembereink egyébként az ELTE-n akár, akik ilyenfajta tanácsadással is foglalkoznak. Itt is lesznek olyan tanácsadó szakpszichológusok az ELTE Festen, akiket bátran fel lehet keresni, és tanácsot lehet kérni, hogy milyen utat javasolnak a diákoknak, az érdeklődőknek. Ugye várjuk egyébként a szülőket is a diákok mellett, akár ők is kérdezhetnek ezektől a szakpszichológusoktól, mert nyilván azért ezek a döntések még a családban születnek általában ebben a korban, úgyhogy egy ilyen plusz szolgáltatást tudunk számukra nyújtani.
Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, és nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondták. Kedves hallgatóink, az ELTE Festtel és az egyetemi képzéssel foglalkoztunk az elmúlt percekben. Frey Zsolttal, Báli Bernadettel és Dezső Tamással beszélgettem erről a témáról. Rövidesen megpróbáljuk megtudni, hogy vajon mi a boldogság, de most mindenek előtt hírek következnek Szlotta Judittól.